10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására, mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzés intézményi kezelése alatt. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobil adatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
Az időjárásról.
Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisfonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadó, a nyáron a nap, a szél és a víz által igénybe vett bőr regenerálásának módjaival ismerteti meg a hallgatókat.
Van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, keltünkben is érje a napfény a bőrt.
Majd Horányi József horgászt a kutyogtatás módszeréről kérdeztem.
Talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike. Ez tulajdonképpen egy rövid erős bot, egy hozzávaló masszív orsó, ezt a múltkor beszélget, én miket javaslok. Itt annyi van benne, hogy talán a maradhat a damios horgász módszer, a fonot nem biztos, hogy most egyértelműen ekkora előnyt jelent.
Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schiffel a városokról elnevezett ételekről beszélgettünk.
A bolognai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel, illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk, a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajnal, a Szentendrei úti alapza, itt az életem kemény nem kérde, én újra elindulok érte. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt kerest, a leges-leges legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt kerest, a leges-leges legsötétebb erdőt.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kishonti Csilla. Szia Csilla, szép jó napot kívánok neked!
Jó napot kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
A mai témánk az tulajdonképpen az, hogy nagyon sokan már túl vannak a nyaraláson, és ilyenkor azért a napnak sós, illetve édes víznek, de ki van téve a bőrünk. Én azt gondolom, hogy ez azért ez sok is egyszerre, ez meg is látszik rajta. Hogyan tudjuk regenerálni ezt a bőrt, hogy azért visszakapja azt a idézőjelben normál állagát?
Valóban az idén nagyon kijutott nekünk ebből a melegből, a hőségből, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Mondjuk én azt tapasztalom, hogy egyre többen kitolják a nyaralást inkább ilyen kora őszi napokra, amikor már nincs az a nagy meleg, bár van, aki bírja, meg tengerparti nyaralásokhoz azért tökéletes egy ilyen jó kis igazi verőfényes napsütéses idő. És hát bizony, én is látom a vendégek bőrén is, hogy na megviseli, tehát aki mondjuk nyaralásból jön haza, vagy imád kint lenni, napozni, vagy van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, keltünkben is érje a napfény a bőrt. Nagyon sokat beszélünk a káros hatásairól, de egy kicsit azért szeretném az előnyeit is hangsúlyozni. A D-vitamin szintézishez azért elengedhetetlen. Csak ugye most annyira sok szó esik a fényvédelemről, ami amúgy teljesen jogos is kell is, de azért tudjuk, hogy a UVB sugárzás hatására alakul át aktív D-vitaminná a fény, ahogy átalakítja a testünk, ugye a D3 provitaminból. Tehát, hogy ez nélkülözhetetlen. Egyébként segíti a kalcium felszívódását, a csontok egészségét, vastagságát, amivel azért most már sajnos én is szembesülök, hogy ebben a korban azért elég gyakori így a csontvesztés, a vékonyodás, tehát hogy nem utolsó szempont az, hogy igenis a D-vitamint azt pótolni kell, és a napsütés ez nagyban segíti. Ugye télen ez nincsen, akkor pótoljuk a D-vitamint. A másik ilyen hatása, ez a boldogsághormon, talán így a legkönnyebb megfogalmazni, tehát a pszichés jólét hatása, és ugye ezt is csak akkor érezzük, amikor nincs tény, hogy serkenti az örömközpontunkat a napfény, és beindítja az endorfinok és a szerotoninnak a termelődését, tehát hogy mindenképpen javítja a hangulatot, meg a stressz csökkentő hatása van. Ezt ugye télen érezzük a hiány kapcsán. Egyébként vannak olyan bőrbetegségek is, amelyeknek kifejezetten jót tesz a napfény. Az egyik ilyen betegség a pikkelysömör. Ez nagyon látványosan tud javulni, különösen, hogyha tenger mellett nyaral valaki, és akkor ott a sós víz és a napfény együtt, ez akár egy hét alatt is egy nagyon komoly javulást fog eredményezni ebben a betegségben. De vannak olyan ekcémák, vagy például az aknésbőrnek az állapota is javulhat. Tehát, hogy van egy kicsit azért ilyen terápiás hatása is a napfénynek is, de valóban azért elég sok hátránya van a túlzott napozásnak, vagy a napnak kitett bőrfelületnek. Az én szempontomból az egyik és nagyon-nagyon káros hatása ez a photo-aging, tehát az öregedés, a fény általi öregedése. És ez nem csak a bőrnek, hanem mindenhol, ahol éri a testünket. Ugye nyáron egyre inkább levetkőzünk, mert melegünk van, vékony, pántos vagy pánt nélküli ruhák, férfi aki is lazán, könnyedén öltözködnek, és ezért az összes bőrterületet éri a napfény, ahol a napfény hatására szabad gyökök képződnek a bőrünkben. És ez sajnos károsítja, tehát lebontja a kollagént és az elasztint, ami ráncokhoz, pigmentfoltokhoz vezet, csökken a bőrünknek a rugalmassága. Ez tény, mérhető is, de látható is. Szerintem ezt magán is tapasztalhatja bárki. A bőröregedésnek egy nagyon nagy százaléka, így bőrgyógyászok szerint már olyat is olvastam, hogy 80%-áért a napfény a felelős. Ez nagyon nagy százalék. És hát itt van a bőrráknak a kockázata, ugye, ami nagyon gyakori. Beszélgettem nem olyan régen egy sebészorvossal, és ő mondta, hogy hihetetlenül megszaporodtak a rossz indulatú bőrtakanatok, és sok ilyet műt kezel. Ugye van a jó indulatú, és van a rossz indulatú, a legveszélyesebb ez a melanóma, ezért mindenképpen védeni kell a bőrünket, és vigyázni rá. Szerintem ez a legfontosabb. És azt is tudni kell, a mi gyerekkorunkban ugye még azért ez nem volt annyira egyértelmű, hogy ne menj ki a napra délben, mert süt a nap, és nem szabad, de hát akkor is erős volt, bár most szerintem erősebb azért a napsütés, mint régen volt, de hogy összeadódik a napfény expozíció, tehát a károsodás, tehát egész gyerekkorunktól kezdve, akárhányszor leégünk, a bőrünk nem felejt, úgy szokták mondani. Tehát az szépen összeadódik, és előbb-utóbb így a kockázati tényező az nő, ahogy haladunk előre a korban. Na de hát elértünk oda, hogy ugye a harmadik dolog az, hogy bizony leéghetünk, lehetnek hólyagok, gyulladások, tehát az még csak, hogy megpirulunk, vagy kipirulunk, az még az enyhébb tünet, ha így nyáron sokat vagyunk a szabadban, szerintem már mindenki tapasztalta azt az érzést, hogy estére úgy ontja magából a meleget a bőre, ugye? Tehát, hogy szó szerint így lehet érezni, hogy itt még párolok ki belőlünk a meleg. És hát ez az enyhébik tünet, tehát hűteni kell magunkat. A másik az, amikor már leégtünk, tehát kipirosodik a bőr, és hát ennek vannak súlyosabb formája is, amikor már hólyagok is keletkeznek a bőrünkön. Azért ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát azért erre mindig gondolni kell, hogy idáig nem szabad eljutni. Tehát a fényvédő, a kalap, az öltözködés nagyon-nagyon sokat segít ahhoz, hogy megelőzzük ezeket a nagyon erőteljes hatásokat. Na de mit tehetünk akkor, hogyha már megtörtént a baj, és mondjuk tényleg leégtünk? Hát hogyha nincsenek ilyen őrült tünetek, tehát nem hólyagolik fel a bőr, csak pirul, érezzük, hogy meleg, süt, ég, akkor azonnal kerülni kell a napfény. Onnantól kezdve nulla, csak hűvös helyen, négy fal között, árnyékban, és el kell kezdeni a bőrnek a hűtését, tehát hogy jól szellőzzön, mozogjon a levegő, és langyos vizes zuhany például, vagy akár borogatás, fejretett borogatás, mert ugye napszúrást is lehet kapni, tehát nagyon gyakran társul ez a kettő együtt, a bőrnek a leégése és a napszúrás, tehát hűteni a fejet hűvös zuhannyal, és így ez csökkenti a gyulladást, meg a fájdalomérzetet is, tehát meg akadályoz az, hogy romoljon tovább a bőrnek az állapota, illetve nagyon sok vizet ígyunk egyébként is, de ilyenkor meg különösen, hogy belülről is hűtjük a bőrünket, mert ez az égés, ez a napégés, ez az egész szervezetet kiszárítja. Hogyha egy erősebb fokozat van, tehát már fájdalmunk is van, tehát nem csak úgy szimplán kipirultunk, hanem bizony-bizony már fáj is, vagy esetleg hólyagok vannak, akkor már inkább orvoshoz kell fordulni, de ha még nincsenek hólyagok, de már fájdalmas a érintésre, akkor akár ilyen vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat is érdemes bevenni, tehát hogy enyhítsük ezt a fájdalmat, és helyileg is kezelni kell. Talán jól ismert az aloe vera nyugtató hatása, de kapható gyógyszer tárban pantenol, és különböző speciális napégés utáni termékek, amelyek többnyire ilyen zselés vagy spray formában kaphatók. Nagyon sok kozmetikai cég is forgalmaz már. Ha már tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk rá, vagy olyan helyre megyünk nyaralni, akkor mindenképpen érdemes egyet vinni a bőrönben belőlük, hogy ezek segítsék utána a gyógyulást, a regenerálódást, nagyon gyakran hűsítenek is. Egyet kell kerülni ilyenkor, tehát nagyon zsíros, olajos krémekkel ne kenjük be a bőrünket, mert ugye az lezárják a bőrt, és nem tud eléggé szellőzni, párologni alatta. Ha már napégés van, akár csak pirosodás, akkor nem tesz jót a zsíros krém. Tehát akkor minél vizes vízbázisú, spray vízbázisú krémet, tehát minél hígabb, könnyedebb, mert annak van egy hűtő hatása is. Egyébként, ha csak mondjuk uszodában voltunk, és kiszárította a bőrünket az uszoda vize, akkor be lehet kenni egy kicsit testesebb, zsírosabb krémmel is. Tehát, hogy ez attól függ, mondhatni. És akkor még egy szeretnék elmondani, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, mert ugye azért létezik az a fajta az égés, amikor muszáj, tehát ha nagy kiterjedésű, nem csak az, hogy most így a vállunk meg éget, hanem mondjuk az egész hátunk, vagy az egész lábszárunk, ne adja Isten, hólyagok is alakultak ki rajta, láz van, hidegrázás, hányinger, fejfájás, ugye napszúrás hatására, ilyenkor azért érdemes elmenni orvoshoz. Ha mindenki gyorsan elkezdi, igen, akkor az természetes, hogy elvonul, elkezdi hűteni magát és védi, de hogyha nem múlnak azért ezek a tünetek, vagy kisgyereknél tapasztalunk ilyet, mert gyerekeknél nagyon hamar előfordul, akkor azért érdemes megmutatni orvosnak is.
De a legjobb az, hogyha ezt megelőzzük, és mértékkel és ésszel vagyunk a napon, vagyunk a vízbe, hogy ezeket megelőzzük.
Hát aki már egyszer megtapasztalta, igen, tudja, hogy milyen. Szóval jó a napsütés, kell a napsütés, hozzátartozik az életünkhöz, az egészségünkhöz, de azt el kell fogadni, hogy erősödött. Tehát, igen, hogy sokkal erősebb ma a napsugárzás, az UV-sugárzás, mint régen volt, és szerint kell élni, ezt tudomásul kell vennünk.
Mértékletesség itt is, mint amit mindig szoktál emlegetni, szerintem itt is a legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm az igénybe vett bőrrel kapcsolatos jó tanácsokat, remélem, hogy mindenki számára hasznosak voltak. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
Köszönöm szépen én is. Szia!
megy, most nem kívánhatsz mást. Oda fuss, aki vár, bárhol is jártál, egy új dizájn, egy új dizájn formál, egy új dizájn, nem egy életre szabják. És ha fáj, akkor fáj, úgy se tart soká, sok a hely, ahová nem is tartoztál. Egy új dizájn, egy új dizájn formál, egy új dizájn, nem egy életre szabják. És a csend, benne a szél, de a lavára lépsz, egy új irány, egy új irány formál, egy új irány, visz egy életre hozzád.
És ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szia Józsi!
Szerbusz Pesé, és üdvözlöm a hallgatókat!
Azt ígérted, hogy a ma harcsázás módszerrel fogunk majd megismerkedni.
Igen, ma egy olyan harcsázó módszerről ismerkedünk meg, amely végül is egy ősi, igazi magyar módszer.
Kutyogtatás.
A kutyogtatás, bizony, bizony, bizony. És tulajdonképpen úgy magyar módszer, hogy tulajdonképpen én már láttam gyerekkoromban azt, hogy a horgászok használták ezt a kutyogtatási módszert, de alapvetően a halászoknál láttam ezt elterjedve. Tehát ők tényleg úgy csinálták, hogy csónakba ültek, többen is. Úgy, hogy több ember ült több csónakban.
Igen.
Tehát egy csónakban két ember ült mindig, de volt, hogy három vagy négy csónak is elszkedett egymást, olyan 4-500 méter távolságra, és mindegyik ütötte a vizet. Azt mindig tesznek technikája van, ez biztos, hogy ezerszer gyakorolták, hogy ne egyszerre üssék, más-más fákkal üssék, hogy legyen változatosság. De mindesetre az első élményem az gyerekkoromban ez volt. És ez konkrétan a Tiszadap környékén volt. És most már ez egyértelműen a horgászok módszere lett, és itt már tényleg az van, hogy kettőnek egy csónakban, egyik a főnök ültögeti a vizet, a másik meg kezeli a botokat, és megpróbálja irányba tartani a csónakot, mert itt nem mindegy a szélánytól függően, hogy áll be az a csónak. Na de mindegy, a lényeg az benne, hogy a horgászmódszer tömören csak annyit, hogy ez talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike, ez tulajdonképpen egy rövid, erős bot, egy hozzávaló masszív ors, ezt a múltkor beszélget, én miket javaslok. Itt annyi van benne, hogy talán a a maradhat a damias horgász módszer, a fonot nem biztos, hogy most egyértelműen ekkora előnyt jelent. Igazándiból talán azért mondom, hogy a Dabinak többen nagy belőnye van, mert itt ezt a csalit végig a fenék közelébe fogjuk vonszolni, és az elképzelhetőt rengeteg az akadó is beakadva, hogy tele van egyenletlenséggel, könnyebben beakad, egy Dabit ezerszer könnyebb beszakítani, mint egy fonocsinort, ami nem nyúlik egy dekát se. Tehát akkor sokkal könnyebben elvágja az ember a kezét, vagy bármi mást tehet vele. És akkor tulajdonképpen ez nem más, mint van rajta ezen a szereléken az alján, az alsó, a rogtagyon fél méterre fölfel, vagy 80 centre fölfel, egy nagyobb stabil ólom. Nem kell megijedni, itt is előfordul, hogy 100 g-osakról kell beszélnünk, a kicsit nagyobb a sodrás, hiszen nekünk az a tervünk, hogy ahol a csónakba ütöm a fával a vizet, ott alatta legyen a csali, nem mellette egy méterrel, meg két méterrel mögöttem,
hanem pont
ott alatta legyen. Én régebben, megmondom őszintén, nekem azt mondták, hogy kell még rá tenni egy piros bojtot, én lelkesen tettem még fiatalkoromban rá a piros bojtot, mostanra már elfelejtettem ezt a dolgot, nem tapasztaltam különbséget, így aztán felesleges szerelékes macerának vélem, és tulajdonképpen emiatt lehet, hogy lustaságom is dolgozik ez ügyben, de elhagytam teljesen, tehát most már nincsenek. Nem tapasztaltam különbséget, és tulajdonképpen az anyag, hogy van egy különleges fa, egy kutyottatófa, különféle alakú fák vannak. A szakirodalom az foglalkozik legalább három alapvető típussal, már az alak kialakításában. Én azt mondom, ez a kicsi S-betűs alak talán a legkönnyebben kezelhető, mármint ilyen ütés technikailag, ami enyhén meg van görbítve. Ennek inkább ott látom jelentőségét, hogy az ember ne kevésbé fröcsögi össze magát vízzel, mert itt azt látni kell, aki üti a vizet, az előbb-utóbb a hátavizes lesz, tehát ezt nem fogja megúszni, ezt tuti. Ha csak nem szembeszél van. És a másik az, hogy ott viszont már látok különbséget, hogy maga ennek a fának az alján van ez a kis korong, annak a alja milyen kialakítás, hogy sima, egyenes, vagy a homorú, vagy domború. Ennek van jelentősége, meg még annak van jelentősége, és el viszont én kifejezetten mindig háklis vagyok, hogy a korongnak a pereme az biztos, hogy határozottan élesnek kell lennie. Ezért mondom azt, hogy én nem bánom, hogyha le van lakkozva az a fa, mert ha nincs lakkozva, akkor oda a kis szöszmöszök alakulhatnak ki. Egyszerűen használat során is, ahogy öregszik a kutyottatófa, és akkor a szöszmöszök is elveszik azt a lehetőséget, hogy kristály tisztán csengő hangot tudjak ütni, és itt azért van jelentősége annak. Én a homorú fákat kedveltem meg, annyiban jobban szeretem, hogy könnyebben tudom őket irányítani, hogy egy vonalba menjen. A másik kettő, ez egy kicsit mindig úgy tapasztalt, mintha valamire húzni kellett volna, és nekem nem volt komfortos. Ennyi. De ettől félre lehet, hogy valami oknál fogom a másnak meg a másik komfortos. Itt nem lehet pálcát törni egyik mellett sem. Annyit viszont tapasztalatként tudok javasolni, hogy ugye egy nappali horgászmódszer, tehát a nappal általában, ha csak valami nagy vihar nem jön, akkor a harcsák a fenéken fekszenek és emésztenek. Most ezt a harcsát valami oknál fogva idegessé kell tenni, vagy a táplálék,
hogy feljöjjön,
megmozduljon, és olyan érzete legyen, hogy valamit keres, vagy valamit enni akar, és hogyha már úgyis ott húzzuk el az orra előtt a csalinkat, akkor hát, ha belecsap, és akkor szerencsénk van. Itt mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy igenis szerepe van a kutyatófának a tiszta hangjának, igenis szerepe van annak, hogy minél közel vigyük a fenékhez ezt a csalit, amit éppen felkínálunk, hiszen a harcsa az nem biztos, hogy el akar emelkedni szinte felszínig, hanem felemelkedik, mint egy a tisztán nem ritka egy ilyen 10 méteres mélység, el fog jönni 6-7 méterre. Aztán utána nem talál semmit, érdektelné válik, elcsúrgunk fölötte, tehát már nem leszünk fölötte, és akkor szépen visszafekszik. Különösen a mostani tapasztalatok, tehát vannak ezek a harrodak. Ezek a harrodaknak én vannak funkciója, amiket szívesen használok, de itt most eddig itt a hal kijelző funkcióját én gyakran van, hogy is kapcsolom. Tehát egyébként nem is érdekel. Kivéve a kutyogtatás. Mert azt már meg lehet látni, ha ilyen van valakinél, hogy meglehetősen sok halat, feltehetően harcsát, az én harcolom olyan, hogy megkülönböztetne a kerek alakú halat, meg a hosszúkás alakú halat. Tehát meglehetősen sok hosszúkás alakú hal jön oda a hajó közelébe, csónak közelébe, ahhoz képest elenyészően kevés az, amit kapást észlelünk. Na most azt tudni kell, hogy a kapás észleléseit borzasztóan egyszerű. Valakik úszót beiktatnak ebbe a rendszerbe. Én ezt bonyolultabbnak tartom, tehát én nem használok úszót. Egyenlően botrélő, bocspicről nézem a kapást. A kapás van vagy elé vehemens, és nyugodtan észre fogom benne a botból, sőt a bot végén ki is fog emelkedni néha. Nekem például a Tiszalki ház például úgy kutyogtatott, hogy mindig ki volt kötő egy nagy kötél a lézsdeszkához a bot vége. Hogyha általán két botta horgászott persze, hogyha egyébként fáraszt, hogy valami, és ráskon is kapás van, akkor azt ne vigye el a hal. Úgyhogy nem volt egy hülyeség egyébként az ő gondolat mellette ebből a szempontból. A másik, hogy van, amikor nem ilyen vehemens a harcsa, elképzelhető, de itt is nagyon határozottan észre lehet venni a kapást, mert akkor az lesz, hogy a zsinór, ami egyébként eddig meredeken lement a csónakunk alá, az elindul valamelyik irányba. Ilyenkor a harcsa tulajdonképpen elkapta azt a csalit, csak pont abban a magasság szinten úszik tovább, ahol egyébként a zsinór engedi. Tehát nem tudja begörbíteni a botvéget. Ez is elképzelhető, hogy az ember belegondolja, hogy alulról jön a halcsa, bekapja a csalit, és ő szépen sütő fél lassan jön fölfel. Tehát pont azt a sugárívet futja le, amit mi leengedtünk a fenékre. Tehát ez se egy ritka kapás, és ez még egyáltalán nem jelzi azt, hogy ettől a halcsa kisebb lenne. Én azt tapasztaltam, hogy azok a botkapások, amikor csak hogy rázza a botvégét a hal, azok általában legkisebbek. Tehát az a felejthetős kategória. És akár vannak a többiek. Még különleges horgászmódszer. Azt még úgy szintén tapasztalatból hozzá tudom tenni, hogy alapvetően én is a fenék közelébe vezetem a csalimat. Mert ez egy alaphelyzet. Viszont ha olyan időjárás van, hogy jönnek-mennek a frontok önmagában is megmozgatják a halcsát, és ilyenkor gyakran az, hogy följebb húzom egy kicsivel. Uh-huh. Egyrészt ritkában akadok el, másrészt meg a halcsa úgy is elmozdult már a fenékről. Mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy olyankor egy kicsit biztonságosabb föntebb részletekben horgászni, de az, hogy a csónak alá egy-két méterre beengednek, nem sok esélye van. Tehát azért csak mozgunk, csapkodunk, tehát azért ennyire felelőtlenek az nem szoktak lenni a ragadozó halak. De mindenféleképpen egy különleges horgászmódszer, és miután az ember a víz vagy a szélnek az erejét kihasználva hosszú, nagy területet be tud járni, ezért tulajdonképpen együtt ezt a területet föl is térképezi. Tehát látja a mederviszonyait, tudja érzékelni azt, hogy hopp, most leesett egy kútba, tehát tovább engedek neki, hopp, most egy kis homokpatkán mehetek, mert akadozik, pocog a botvége, akkor följebb húzok. Egyúttal feltérképezi a területet is, amit körmeisszel egyébként horgászni, tehát több szempontból is egy nagyon jó horgászmódszernek tartom. Az azért biztos, hogy egy macerás horgászmódszer, tehát itt állandóan ütögetni kell, vizet, állandóan irányítani kell a csónakot, figyelni kell a sodrást, a szelet, hogy kanyarodik a Tisza a folyóvíz, azt ahhoz képest is figyelgetni kell a beálláskat, tehát egy állandóan csinálok valamit című horgászmódszer, tehát nem ez a klasszikus fenekezős dolog, de megéri. Tehát azért azt el kell, hogy mondjam, hogy én fiatal koromban azért is szerettem ezt a horgászmódszert, mert azt tudtam mondani, hogy hát éjszaka is, de mondjuk összehasonlom, tehát ha valaki 3 órát kutyogtat, meg 3 órát horgászik éjszaka harcsára, akkor a kutyogtató módszer én még darabra, pedig nappal mindig darabra, mindig többet fogtam.
Hát akkor...
Tehát mindenféleképp azt kell, hogy tapasztaltam az, hogy hatékony.
Igazából akkor nincs is miről beszélni, tehát akkor aki tud, az próbálja ki ezt a kutyogtatást és alkalmazza, mert sokkal hatékonyabb. Igen. Meg szerintem kevésbé veszélyes, mint egy éjszakai horgászat egy nyílt vizen. Én jövő héten újból várlak, addig is jó munkát és jó pihenést kívánok neked.
Köszönöm.
Én maradok, tiltsd a számom, ha annyira akarod. Nem maradt más, csak a magány és én. Tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. De minden nap ugyanaz, üres a hűtőm, a zsebem is lyukas. Azt hittem vége, de maradt a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen festi a kelkedet, pedig mintha tudná, hogy nem lehet. Makacs egy páros vagyunk, a magány és
lány és én.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, beszélgető társam Szaniszló Berci állandó séfünk. Szia Berci, szép jó napot kívánok neked.
Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
Sokszor emlegetünk ételeket városnevekkel. Hát például Brassója, Prúbecsenye, vagy Bécsi szelet, vagy Párizsi szelet, és még sorolhatnám. De hogy ezek az ételek miért ezt a nevet kapták? Városok és ételek a mai adásunk címe.
Hát igen, hogyha városokról, elnevezett ételekről beszélünk, akkor sokan hajlamosak vagyunk azt írni, hogy akár az adott ételnek köze van ahhoz a városhoz, amiről elnevezték. Ez nem minden esetben van így. Nagyon sok fantázia név is van. Ilyen például a bakonyi sertésszelet, semmi köze a bakonyhegységhez, ez is például egy fantázia név, de ha mondjuk a Brassói aprópecsenyét említjük, akkor annak, hát, hogy van-e köze Brassóhoz, azt nem tudjuk, de majd erről még később részletesebben beszélünk, vagy akár a kolozsvári rakott káposzta, ugye a Kolozsvárnak egy erdélyi savanyú káposztás ételnek az elnevezése, vagy ugye a kétféle a Magyarországon ismert halászlevet említjük, akkor ugye van a bajai vagy a szegedi, azokat kifejezetten tudjuk, hogy miért, hiszen az egyik ugye a tiszamenti, a másik a dunamenti hagyományokhoz híven készül, ugye a szegedi az a passzírozott és átszűrt halászlé, a bajait azt nem passzírozzák, illetve gyufatésztával kínálják, tehát ezekről tudjuk, hogy miért bajai, vagy miért szegedi, vagy éppen miért kolozsvári az adott étel, vagy akár ha a pozsonyi kiflit említjük, az is Pozsony városában egy nagyon népszerű sütemény. Illetve hát vannak a nemzetközi ételek, amik hát nem feltétlenül tartoznak az adott városhoz. Például a bécsi szelet az egy osztrák étel volt, egy királyudvarban találták fel, csak a bécsiek finomítottak rajta, és ott lett népszerű, ezért hívjuk bécsi szeletnek. És például a bolognai spagetti. Hát Bologna városában valószínűleg azt a fajta bolognait, amit mi eszünk és készítünk, kinevetnék, és ezt se tudnák, miről beszélünk, de az egy létező dolog, a bolognai. Viszont a bolognai az olaszoknál nagyjából olyan, mint nálunk a krumplis tészta vagy a töltött káposzta, hogy ahány tartomány, annyiféle recept és hagyomány van rá, de alapvetően a bolognai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel, illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk, a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz. Az olaszokhoz talán annyi köze van, hogy paradicsomos ez is, de nem hinném, hogy Olaszországban Milánóban készítettek szalonnás, sonkás, gombás, paradicsompürés tésztát, úgyhogy ez valószínűleg egy hazai gyökerű tésztaétel, ezt már mi magyarosítottuk, és hát szerintem az lehetett itt az oka, hogy valahogy el kell nevezni, és ha már csináltunk egy paradicsomos kaját, akkor legyen olasz neve, legyen milánói. Szerintem sok köze az olaszhoz nincsen. Illetve hát vannak, amikkel viszont sok köze van, és nem véletlenül az a nevük, ami. Itt például a hamburger, ami ugye hát mindenki úgy gondolja, hogy amerikai találmány. Tulajdonképpen a mai formájában ismert hamburger, ez az utcai street food étel, ez valójában amerikai, viszont azért hamburger a neve, mert Hamburg városából indult útnak onnan kivándorló hajósok ték tovább, de az akkor még csak egy ilyen hús pogácsaszerűség volt, egy fasírszerűség, amit a kikötőben árultak, és a később az amerikaiak fejlesztették tovább, hogyha berakják két zsemle közé, vagy két kenyér közé, egy kis zöldséggel, sokkal könnyebb megenni, és ezáltal terjedt el. De említhetnénk akár a pekingi kacsát, ami Peking nek egy tradicionális étele, vagy a dijoni mustár, ami méltán híres, egy francia Dijon városáról kapta a nevét, vagy hát például a Linzer, vagy az Isler, ami szintén egy osztrák városnak a nevét viseli.
Rengetegféle ételt soroltál fel, ezekről néhányról már az elmúlt évek során beszélgettünk is. Mennyire vagy benne abba, hogy egy-kettőt kiemeljünk, csak úgy, hogy készül, mi az a tradíció, ahogy elkészítik. Én a kolozsvári rakott káposztára gondoltam, mert azt szerintem sokan sokféleképpen készítik. Te biztos tudod, hogy eredetileg te hogy kell készíteni, illetve legyen egy másik, pedig a pekingi kacsára gondoltam. Tehát, hogy ezt a két ételt egy kicsit részletesebben beszéljük már át. Tehát legyen először akkor a kolozsvári rakott káposzta. Hogyan készül, hogyan csináljuk otthon?
Hát tulajdonképpen a kolozsvári rakott káposzta az hasonló, mint ami általunk ismert, ugye rakott kell káposzta, vagy rakott ételek. Tehát ugyanúgy rétegezik az erdélyek is a a káposztát és egy húsos rizses tölteléket. Ez kizárólag savanyú káposztából készült, tehát hogy kolozsvári káposztáról beszélünk, akkor ez savanyú hordós káposztával készítik. Na most, hogy ezt kinyomkodjuk-e, vagy átöblítjük-e, vagy előtte ledinszteljük-e, ez ízlés dolga szerintem. Nem tudom pontosan az eredeti receptben az erdélyek hogy csinálják. Ott is szerintem attól függ, hogy mennyire lett sós a kész savanyú káposzta, vagy mennyire savanyú, mennyire erős. De tulajdonképpen hagyományosan ezt rétegezzük ezzel a húsos rizses töltelékkel, amit ugye a rakott karfélhoz is, rakott kelkáposztához is használunk. Egy hagyományos fűszerezése van, akár egy hagymás alapon, hogyha elkészítjük a darált húsos ragut, sóval, borssal, fokhagymával, pici piros paprikával, illetve hát a tetején nagyon finom tejfölréteg, és akkor erre, hát az eredeti receptben van-e, azt nem tudom, de én mindig úgy találkoztam vele, hogy kolbászkarikákkal a tetején van ugye besütve, és ez egy nagyon-nagyon finom étel, jó laktató, másnaposságra is akár nagyon jó, ha savanyú káposzta miatt, úgyhogy ezt azért nem véletlenül kedvelik az erdélyek.
A pekingi kacsa az pedig egy szárnyas étel, és sült kacsát sokan sokféleképpen készítenek. Mennyiben más a pekingi kacsa, mint egy bármilyen más sült kacsa?
De pekingi kacsa, hogyha valakinek van róla valamilyen vizuális emléke, akár filmekből, vagy akár sorozatokból, ha valaki jár egy kínai étteremben, és mondjuk megmarad, vagy nem bírja megenni, vagy haza akarja vinni elvitelre, akkor mindig egy ilyen alufóliába csomagolt, egész kacsa formájú valamit visz haza. Ez nem véletlenül van így, ugyanis egészben készül a pekingi kacsa, legjobb tudomásom szerint. Az ázsiai konyha egy picit távol áll tőlem, de a legjobb tudomásom szerint ezt úgy készítik, hogy van maga a kacsa és a nyakja, a fejét eltávolítják, rendesen szépen ki van zsigerelve, a maximális odafigyeléssel és nagy precizitással ki van tollazva, tokozva, tehát teljesen tisztára meg van tisztítva a bőre, és ahogy fel van lógatva erre a kampóra a nyakánál fogva, ezt ilyen, hát... Megmondom őszintén, ez szerintem nem is nagyon került még ki az ilyen titkos recept náluk, amivel forrázzák idézőjelben ezt a kacsát. Tehát van egy nagyon forró lé, ami szerintem egyébként forró víz, vaj és valamilyen fűszer, vagy valamilyen anyag keveréke, és vagy mártogatják ebbe a forró folyadékba, vagy locsolgatják vele a kacsát. És én, mintha úgy láttam volna, amikor egyszer ezt láttam, keletkezik is rajta egy ilyen bevonat, egy ilyen réteg, tehát ez valószínűleg valamilyen zsiradék, amivel forrázzák, és ezt fellógatják egy ilyen kemenceszerű, és akkor gyönyörűen körben egyenletesen szépen ropogósra sül a bőre, ilyen aranybarnára, és akkor tulajdonképpen ez az a tradicionális módszer, ahogy a pekingi kacsát készítik. De mondom, ez elvileg olyan titkos ez a keverék, de hozzáértők akár kitalálhatják, hogy hozzávetőlegesen mit tartalmazhat, valamilyen zsiradék biztos, szerintem vaj, víz, és valamilyen fűszer vagy keményítőnek az egyvelege lehet.
Ez gyakorlatilag olyan, mintha grillcsirkét csinálná csak kacsából, mert tulajdonképpen egy kemencébe, meg hát van ez a titkos lé, ami ezt a bevonatot adja. A narancsos kacsa az már nem ugyanez, ugye?
A narancsos kacsa is lehet ázsiai, de azt előszeretettel sütjük itthon is, hogyha akár csak egy kacsacombot, vagy egészben sült kacsát, vagy csak kacsa mellett sütünk, akkor tehetünk alá narancsszeleteket, és akkor lehet narancsos. Ezt azt hiszem, hogy egy ázsiai étel is, amit úgy hívnak, hogy idézőjebb, hogy narancsos kacsa, az is szerintem hasonlóképpen készült, tehát egészben sütik ők is, csak gondolom az ízesítésében, fűszerezésében ilyen ázsiai szegfűszeges, csillagánizsos, narancsos keverék lehet, és akkor emiatt.
Itt az étteremben készítetek ilyen városról elnevezett ételeket?
Ha a legegyszerűbbeket kell említenem, akkor bolonyait azt előszeretettel, meg a lazanyét, ugye abból a bolonyaiból, amit főzünk, az nagyon népszerű. Most például múlt héten csináltunk ilyen extra-extraként, ilyen előrendelhető menüben hamburgert például, de azt inkább én jobban szeretem meghagyni annak, aki erre szakosodott, mert olyan sokat én nem tudok olyan jó minőségben. Illetve hát a kolozsvári rakott káposztát azt már csináltuk. Pozsonyi kiflit még nem zsütöttem, de egyébként van, aki nagyon szereti a családban, úgyhogy majd lehet, hogy karácsonyra ki kell azt is kísérleteznem. Meg hát ugye a sima mezei rántott hús, ha a bécsi szelethez kell hasonlítani, akkor az szinte minden étterem készíti. Nem az ekte bécsi szeretet, de a rántott húst azt igen, ha hogy valamit említsek. Illetve hát van nagyon sok ételünk, amiben a dijoni mustárt például feltétlenül használom, tehát ezek a vonatkozások vannak.
Még csak egy személyes kérdés neked, ezek közül, az ételek közül, vagy bármilyen városnak a nevét viseli, van-e kedvenced?
A hamburger az ugye közismert, hogy nagyon szeretem minden formájában. A bolognait is szívesen főzöm és fogyasztom is. Tulajdonképpen a milánóit is nagyon szeretem, bár az ugye tudjuk, hogy nem ekte milánói. Ha a halászlevet kell választanom, akkor nekem a szegedi az, ami inkább bejön. Illetve hát a brassói az örök kedvenc, az bármikor nagyon szívesen.
Hát akkor te is szereted a városokról elnevezett ételeket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a város versus étel kalauzolásban a segítségemre voltál, hogy rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk egy hasonlóan izgalmas témával. Szia!
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
Ha elmennél végleg, ugye gondolsz majd rám, köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Nézz fel az égre és mondd, mit látsz. Angyalok körbe kerítnek, keringnek, de te ott állsz és várod majd, hogy valaki egy szebb jövőre adja a szavát. Nézd fel az égre és mondd, mit látsz. Látod, ahogyan szállnak mégis a szemedet, hitetet, hogy nem látod csodát. De ha velük szállnál fenn a magasban, nem jönnél vissza már. Amikor mezit láb futkostunk, fölkavarva a keskeny útporán, kézen fogva boldogan ballogtunk, te még nem láttál csodát. Amikor mindenhová felmásztunk, s anyánk varta az elszakadt ruhát, Istenem, boldogak voltunk, az volt a legszebb év talán. Gyorsan telnek az éveink, az időnk most lejár. Elillannak és nem lehet őket visszatekerni már. Ha elmennél végleg, ugye gondolsz majd rá. Köszönj el, mielőtt útnak indulnál.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
töltött a nap, de az én életem öröm nélkül maradt.
Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.
Lemenő nap is lákol, szemembe szikrá szór, puha mámor dönt a nyári alkony árnyaira. Zene csendül laptopban, a gond most távol van, mintha egy dallam benne könnyű szárnyra. Stázba hív, testem mozdul már megint, egy csillag látom rám tekint, a vágy égetve rám kacsint, hisz nekem a és kegyelem mozdulattal írott líra. Belehal a szív is néha, hagyom magam mégis újra, hisz nekem a tánc az jutalom, átölel a nyugalom, elhiszem, hogy minden rendben, nem kínoz a fájdalom. Táncolok még újra fel, velem a reggel, újra fel kell, velem a reggel. De az óra gyorsan jár, üde hajnal ébred ránk, ezer élmény tűnik el a fényben, de holnap is vár, szabadabban lélegzem. Nincs megállás, így de jó, az emléképe átható, mint hűs boríze bó.